szó.
Köszönöm a szót, üdvözlök mindenkit. A következő rövidke 20 percben a digitális oktatásról szeretnék beszélni, illetve gondolatébresztőnek szánom ezt hálózati szempontból is. A Mozaik kiadó mintegy 25 éve foglalkozik nyomtatott alapú tankönyvek kiadásával, aki akár oktatók szülőként részese a közoktatásnak, az valószínűleg találkozott a címeinkkel. 10 éve elkezdtünk egy saját digitális platformot fejleszteni, ami ma Mozaik Learn rendszer néven fut. Ennek egyik kardinális eleme az interaktív táblai szoftvercsomag, ami abban segít a tanárnak, hogy ezeket az eszközöket a tanterembe használja. Tehát lényegében a célunk ugyanaz, mint korábban is volt, akár a tankönyvek kiadásával, vagy századokkal korábban a oktatás szervezése, pedagógiai gondolatok lefektetése, hogyan segítjük azt a tanárt, aki a tanteremben az első sorban állva oktatja a gyerekeket. Ugyanígy készíthetünk műanyag szemléltető eszközöket, készíthetünk tankönyveket, ábrákat, és ennek a kiterjesztése, a következő lépése az interaktív oktatás. Az interaktív oktatás olyan szempontból, hogyan tudjuk kiaknázni azokat a technológiai fejlesztéseket, amik az elmúlt 60 évben történtek, hogy segítsük a tanárokat a munkájukban. És mi a tanárok munkája? Hogy a gyerekekkel minél gördülékenyebben és hatékonyabban megértessék a tananyagot. Tehát lényegében itt egy számítógépről beszélünk, senkinek nem újdonság, hogy mi az, hogy prezentáció, mi az, hogy animáció, de hogyan tudjuk ezt az egészet kiterjeszteni, hogy a rendszer a tanár keze alá dolgozzon, a tanár ne egy számítógéppel találkozzon, hanem valóban egy olyan eszközzel, ami az ő oktatását segíti. Tehát ha például egy 8. osztályos biológia órán vagyunk, tanárként ugyanúgy fölírnám a táblára azokat a kulcsszavakat, vagy azokat a tő mondatokat, amiket egyébként felírnák a krétás táblámra is, de itt már rögtön a rendszer segít nekem ezeket szöveggé alakítani, és megkérhetem a rendszert, hogy rögtön javasoljon is olyan digitális tananyagelemeket, amik passzolnak az én órámhoz, tehát dinamikusan kínáljon fel számomra olyan tartalmakat, amivel jobban tudnám a diákoknak szemléltetni. És akkor itt megtenném az első utalást is, hogy ez egy hatalmas tananyagtárról beszélünk, ezek nincs minden egyes gépre letelepítve, hanem ez egy felhő alapú, több szerver által kiszolgált tartalomról van szó. Itt jön az egyik szerepe a hálózatnak, hogy ezeket a tartalmakat el kell érni. Tehát például ebben ezen az ábrán a hallásról fogunk tanulni, ami abban segíti a tanárt az ábra, hogy szemléltesse a diákok számára, hol helyezkedik el a hallás különböző elemei, majd a különböző kameraállásokon végighaladva bemutathassa a tényleges folyamatát a hallásnak, anélkül, hogy rendelkezne egy fizikai műanyag modellel. És itt van a következő lépés, amiben az információtechnológia segítségünkre lehet, hogy nem vagyunk arra utalva, hogy az adott iskolában mennyi műanyag elem jutott, esetleg párhuzamosan két biológia óra folyik, vagy egy kis vidéki iskoláról beszélünk, ahol 3-4 osztály van, ők nem engedhetnek meg maguknak egy teljes biológia labort, fizika labort, vagy számos eszközt. Ezeket a tartalmakat viszont már akár egy falusi iskolában is elérhető, amennyiben legalább egy egyszerű projektoruk van, ami azért ma már egy eléggé elérhető eszköznek számít. Tehát a tanár be tudja mutatni interaktív animációkon keresztül, különböző nézetekből, hogy pontosan mik azok az elemei a folyamatoknak, amik lehetővé teszik például a hallást. De akkor nézzük, hogyan tudjuk ezt az egészet még egy kicsit a saját javunkra fordítani. Ezeket az elemeket ugyanúgy ki tudom húzni a prezentációmba, hogy abba a prezentációba összeállítsam a saját gondolatmenetem alapján azokat az elemeket, amiket szemléltetni szeretnék. Ezek ugyanúgy megtartják háromdimenziós jellegüket. És eddig itt a tanárnak nem is volt szüksége semmi technológiai tudásra. Ugyanúgy dolgozik, mint korábban. Hogyha a tanár korábban nagyon felkészült volt, nekem is volt általános kevén tanárom, aki hatalmas poszterekből kivágott ábrákkal, kis mágneseket ragasztott rá ráérő idejében, és azzal próbálta szemléltetni, azzal próbálta felvidítani az órát. Nézzünk egy ilyen példát, hogyha például Párizsról tanulunk, és szeretnénk ehhez néhány szemléltető ábrát tenni, például képeket. Akkor ugyanúgy, ahogy korábban kinyitottam a tanterem fiókját, ugyanúgy elérhetem a képtárat innen az alkalmazásból, mint egy hatalmas fiókból, és mondjuk azt az interneten szeretnénk keresni, akkor, amennyiben a hálózati kapcsolat is lehetővé teszi, egész egyszerűen megkérjük a rendszert, hogy keressen Párizsról nekünk néhány képet, és ezeket a képeket a rendszer ugyanúgy a Google-on keresztül keresi, mint hogyha nyitnánk egy böngészőt, elmagyaráznánk a tanárnőnek, hogy írja be, hogy google.com, ott tessék beírni, amit keresni szeretne, azután a rendszer kidob egy képet, ott megtetszik nyitni egy weboldalt, onnan letetszik menteni a fényképet, emlékezni tetszik, melyik mappában mentette, és akkor onnan már be is tetszik tudni szúrni. Viszont itt egész egyszerűen a rendszer az integráláson keresztül próbálja segíteni a tanárt a gördülékenységben, és abban, hogy ez inkább egy élmény legyen, mint sem egy kötelező kényszer. Akkor nézzünk néhány képet szintén az internetről, és az egészet bolondítsuk meg. Most szeretném ezeket a képeket felszeletelni, hogy a kis általános iskolai tanulóknak egy kis interaktív, érdekes puzzle-t készítsek. Ez esetben előveszem az egyik kis eszközömet, a puzzle-t, ami egy külön kis technikailag, egy külön kis alkalmazás a programcsomagon belül, mégis egész egyszerűen egy az internetről származó képet egyetlen mozdulattal be tudok ide húzni, és azt föl tudom szeletelni egy egyszerű kis puzzle-lé. Aztán azt rögtön el is kezdhetem kirakni itt a táblán, és amit készítettem, el tudom menteni egy kis ikonnál. Tehát, hogyha én előkészítem a prezentációmat otthon ráérő időmben, minden egyes kis tartalomelem része lesz ennek a prezentációnak. Ha ezt elmentem és beviszem a tanterembe, ez működni fog. Nem tudom, bárki próbálta már olyat, hogy PowerPoint-ba talált az internetről egy videót, letöltötte, beszúrta, elvitte a PPT-t az iskolába, és kiírta, hogy az a videó csak egy link volt, tehát önnek kellett volna még azt is átmásolnia, vagy esetleg egy olyan kódekbe volt, amit nem is lehet lejátszani az iskolai gépen. És ezektől az apró csalódásoktól kell megvédenünk a tanárokat, hogy ők a pedagógiai vonalra, ők arra koncentráljanak, hogyan tudják ezeket az eszközöket felhasználni a tényleges oktatásban, hogyan tudják a technológiát a javukra fordítani. Ugyanígy beimportálhatunk meglévő a tartalmakat is, akár PDF-eket, meglévő tankönyveket, vagy egész egyszerűen internetről származó egyéb publikációkat. Most szintén ugyanúgy az interneten keresek, és válasszunk egy tartalmat. Akkor válasszunk találomra, és ezt beimportáljuk. Ekkor az alkalmazás letölti ezt a PDF-et az internetről, majd átkonvertálja egy elektronikus könyvé, amivel utána itt az alkalmazáson belül dolgozni tudunk. És itt szintén kihasználhatjuk az egyik érdekes funkciót, a dinamikus extrázást, ami az adott aktív oldalpárról kigyűjti a szöveget, azokon a szöveken lefuttat egy kurzusszóelemzést, és ahhoz javasol tartalmakat, amit a tanár rögtön be tud szúrni az oldalra, és ezeket a tartalmakat egy gombnyomásra a felhőből be tudja tölteni. Természetesen technikai oldalról nem pusztán online képes a rendszer működni. Ezt használják olyan országokban is, ahol az internet egyelőre csak egy vágyálom, vagy egy kitűzött cél. Ugyanis maga az alkalmazás jelenleg 23 nyelven elérhető, köztük arabul és kínaiul is, ami nem csak a tartalmakra, hanem magára a keretrendszerre is vonatkozik. De természetesen ebben a keretrendszerben, például itt Magyarországon, a Mozaik összes kiadványa elérhető ugyanúgy azok a kiadványok, amik papír alapon, egy gombnyomásra digitális formában is elérhetőek, amelyekhez már eleve a szerkesztők által elő vannak készítve ezek a digitális tartalmak, amik segítik a tanárt a szemléltetésben, ami így a tanárnak meg sem kell keresni az adott digitális tartalmat, hanem azok oda vannak készítve. Nézzük a második lépést, mikor kilépünk az osztályteremből. Tehát eddig arról beszéltem, hogy hogyan segíthetjük a tanárt az osztályteremben. De ez, mivel egy informatikai dologról van szó, ez ugyanúgy hazavihető. A diákok otthon az interneten keresztül is hozzáférhetnek ez a tartalmakhoz. Egész egyszerűen nyitnak egy webböngészőt, bejelentkeznek, és így elérhetnek olyan tartalmakat, mint például a háromdimenziós modellek. Tehát azokat a háromdimenziós modelleket, amiket a diák látott a tanteremben, ugyanúgy otthon is megnézheti. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, minthogyha egy akkora szemléltető eszköztárral rendelkezne az iskola, hogy minden gyereknek tud adni egy makett fület, és minden gyerek szépen hazaviheti, hogy mikor otthon olvas róla, vagy tájékozódik, ezt használhassa. Tehát ugyanazt a tartalmat meg tudja nézni otthon is. Meg tudja hallgatni azt a kis rövid, narrált animációt, ami abban segíti, hogy feldolgozza az adott tananyagot. De ugyanúgy ezt átállíthatom, állítsuk össze magyarra. De ugyanúgy meghallgathatom németül is. Vagy meghallgathatom kínai nyelven. De ugyanúgy használhatom akár nyelvoktatásra is. Átállíthatom két nyelvű üzemmódba, kínai-angol, és minden egyes helyen, ahol egyébként szövegelem található, egy gombnyomásra tudok váltani a két nyelv között, el tudom olvasni angolul, vagy akár magyarul, vagy el tudom olvasni a választott másik idegen nyelven, ugyanúgy minden egyes szövegelemet. A diákok szintén egy egyszerű webböngésző segítségével hozzáférnek ehhez a digitális tananyagokhoz, akár a digitális könyvekhez is. Tekintsük itt meg egy példát. Tehát a digitális tankönyvek nem csak pusztán az alkalmazásban, az interaktív táblán, de akár otthon, a weben keresztül, vagy egy egyszerű mobiltelefonon vagy tablet eszközön és natív applikáción keresztül elérhető, és ezeket a rendszereket össze is tudjuk kapcsolni, és itt érünk el igazából a probléma felvetéshez, ami hálózati oldalról következik, hogy ezeknek az eszközöknek, ha ki szeretnénk használni a tanulók által használt digitális eszközök előnyeit, mégpedig azt, hogy ők rácsatlakozva ugyanarra a hálózatra, innen tanárként én tartalmakat tudok nekik kiküldeni, egyéni feladatlapokat tudok nekik kiküldeni, a tartalmakat az eszközeiken egyénileg tudják nézni, ehhez bizony hálózati infrastruktúrára is van szükség. Tehát mikor arról beszélünk, hogy egy terembe 30 gyerek használja a saját kis laptopját vagy tabletjét, vagy egy még extrém esetben a Bring Your Own Device irány, amikor a saját maguk által hozott vegyes, különböző verziójú operációs rendszer tartalmazó eszközeiket használják, ez valóban egy nagy kihívás a hálózati infrastruktúra számára. Akik már itt voltak szünetben, itt is láthatták, hogy itt is valóban problémát okozott, holott itt egy nagyon-nagyon komoly rendszerről beszélünk a TIG-ben. Hát mi lehet még egy vidéki általános iskolában, hogyha ilyen dolgokról szeretnénk beszélni, ilyen dolgokat szeretnénk használni. De jelenleg a rendszer alkalmas arra, hogy a diákok akár különböző operációs rendszerrel rendelkező Windows-os, iOS-es vagy Androidos eszközökről rácsatlakozzanak a tanári gépre, és innen individualizált tartalmat fogadjanak, például feladatokat. Az egyik ilyen példa, hogy a tanárok nagyon könnyen tudjanak feladatokat létrehozni, ez szintén meg tudják tenni akár a háromdimenziós objektumokból, akár egyénileg egész egyszerűen létre tudnak hozni feladatokat. De nézzünk egy másik problémát, ami szintén talán jól szemlélteti az információhoz való hozzáférést. Egy nagyon gyakran előforduló témakör a történelem, ami nem csak pusztán történelem órán, hanem szaktörténelem, tehát mikor a híres fizikusokról beszélünk fizika órán, vagy a híres kémikusokról, vagy akár zenetörténet, amikor a zene órán beszélünk a fontos személyeiről az adott témakörnek. Ez az Időgép nevű alkalmazás abban segíti a tanárt, hogy egy katalógust nyújt fontos történelmi személyekről, akkor maradjunk például a zenénél, választjuk ki Mozartot, és arra lennénk most kíváncsiak, hogy kik voltak azok az egyébként zenészek, akik hasonló korban éltek, mint Mozart, ezért ezen a kis grafikus keresőn a keresési paraméteremet közel húzom a korhoz és a foglalkozáshoz, így a rendszer rögtön kigyűjtötte számomra Mozart kortárs zeneszerzőit, és itt is ugyanúgy, amikor egy tartalomra van szükségem, azt mondom a rendszernek, hogy hát ide akarom húzni. Ugyanis mit tennék, ha lenne egy ilyen képgyűjteményem az asztalon? Hát megfognám és oda tenném a mágnes táblára. Ezeket az egyszerű kis gesztusokat próbáljuk beépíteni és integrálni olyan rendszereket, amik segítik a tanár munkáját, és a tanárnak nem szükséges megértenie a komplexitását, nem kell értenie azt, hogy ez egy számítógép, ez egy tanársegítő eszköz. Nem beszélünk fájlokról, nem beszélünk különböző technikai problémákról, amik vannak, és amit a technikus kollégáknak meg kell oldani, de a tanár számára ennek egy gördülékeny rendszernek kell lennie. Úgy érzem, hogy percekenből el fog fogyni az idő, viszont megragadnám az alkalmat, aki szeretné kipróbálni, itt a kiállító térben lehetősége lesz rá, az előadások után, délután, illetve bárkit szívesen látunk és megválaszoljuk a kérdését. Nem tudom, esetleg most van-e kérdés az elkövetkező 30 másodpercben.
Mohács János kifütöl. Az volna a kérdésem, hogy támogatja-e a rendszer valamilyen single sign-on lehetőséget? Itt tipikusan az oktatás területén az EduID az, ami Samuel alapú azonosítás, ami elterjed, de esetleg valami másfajta technológiát támogattok-e?
Tehát mivel egy teljes mértékben saját fejlesztésről van szó, bármit támogatunk, amire igény van. Tehát magát a rendszert felajánljuk, több országgal is tárgyalásban vagyunk országos szintű bevezetésről. Természetesen ilyen esetekben az adott ország által használt single sign-on rendszerhez tudjuk adaptálni hetek alatt.
Amiről beszélünk, tehát az EduID, illetve az azonosítás, ez egy nemzetközi, tehát legalább
ismerem, jelenleg nincs olyan ügyfelünk, aki szerette volna ezt használni. Tehát így akartam válaszolni a kérdésre, hogy amint valós igény jelentkezik rá, természetesen lehet, például Facebookkal most is be lehet jelentkezni, és arra valós igény is volt a diákok részéről, de jelenleg ilyen jellegűre nem volt senkinek igénye, holott ezt a rendszert több országban is használják, egész magas szinten. Tehát amit mutattam, könyveket Bulgáriába, Szlovéniába, Horvátországba, nagy kiadók könyveit, ezen a rendszeren keresztül teszik elérhetővé digitális formában. Más kérdés? De ha esetleg lenne, akkor szívesen. Igen?
Magyarországon hány iskolában használják ezt a rendszert?
Tehát a Magyarországon a csúcsidőszakban összesen több mint 2700 iskolában használták a mozaikos tankönyvekkel együtt, mert azok az iskolák, akik mozaikos tankönyvet használták, azok ingyenesen hozzáférhettek az alkalmazáshoz és a digitális változataihoz is a könyveknek.
Sajnos kénytelen vagyok megállítani a kérdések áradatát, mert hogy ugye tovább kell mennünk az előadásokkal. Nagyon szépen köszönöm Török Péternek az előadását, és átadom a hagyományos ajándékunkat. Ez most idén egy pendrive, úgyhogy a következő előadást azt lehet, hogy már ezen tud hozni. Köszönöm szépen!